11. Mivel aznap reggel olyan sokáig aludt, Ransom könnyen át tudta vírasztani a következő éjszakát. A tenger megnyugodott, és az eső is elállt. Egyenesen ült a sötétbe, hátát ad fának döntve. A többiek ott voltak a közelében. Az úrnő, amennyire a lélegzetéből megítélhette, aludt, a nem ember pedig kétségtelenül arra várt, hogy felébreszthesse, és abban a pillanatban, ahogy Ransom elszúnyókál, folytathassa a rábeszélést. Már harmadjára jutott eszébe, és ezúttal sokkal energikusabban. Ez így nem mehet tovább. Az ellenség szabályszerű kínzást alkalmazott. Ransom úgy érezte, ha nem történik csoda, az úrnő ellenállása megtörik. Miért nem történik csoda? Helyesebben miért nem a jó oldalon? Az ellenség jelenléte önmagában csoda volt. Csak a pokol kiváltsága, hogy csodát tehet. A mennyország miért nem? Nem először kérdőjelezte meg az isteni igazságot. Nem tudta fölfogni, Maladil miért maradt távol, amikor az ellenség személyesen van jelen. De miközben ezen gondolkodott, egyszer csak olyan hirtelen és élesen, mintha maga a tömör sötétség szólalt volna meg taggolt nyelven, belehasított, hogy Maladil nincs távol. Ez az érzés, amelynek annyira örült, mint még semminek, a jelenlét érzése egyszer-kétszer már elfogta Perelandrán. A sötétség teljesen beburkolta. Annyira ránehezedett, hogy alig jutott levegő a tüdejébe. Elviselhetetlen súllyal szorította a fejét, alig hagyva helyet a gondolkodásra. Valamilyen kideríthetetlen módon arra is ráébredt, hogy Maladil mindig is itt volt, csupán a saját öntudatlansága miatt nem vette észre az elmúlt néhány napban. A mi fajunknak nehéz elérnie a belső csöndet. Amíg meg nem fenyítjük, agyunk fecsegő tartománya csak locsog tovább, még a legszentebb helyeken is. Miközben Ransom egyik énje halálos némasággal roskadt térdére a félelem és az imádat súlya alatt, másik fele zavartalanul tovább kérdezősködött és tette megjegyzéseit. Mindez rendben is volna, mondta ez a fecsegő kritikus. Micsoda jelenlét! De az ellenség tényleg itt van, tényleg beszél és cselekszik. Hol van Maladil képviselője? A válasz olyan gyorsan érkezett a csendből és sötétből, mint egy vívó vagy teniszező riposztja. Csak nem elakadt tőle a lélegzete. Szentségtörőnek tűnt. Egyáltalán mit tehetek én itt? Motyogta beszédes énje. Mindent megtettem, amit tehettem. Már bele betegedtem, annyit beszéltem. Azt mondom neked, hogy ez nem jó. Igyekezett rábeszélni magát, hogy ő, Ransom, nem képviselheti úgy Maladilt, mint egy nem ember a poklot. Maga az ötlet is ördögi, az ostoba büszkeség a nagyzási hóbort kísértése. Meg volt rémülve, amikor a sötétség egyszerűen csak nem türelmetlenül visszadobta ezt az érvet az arcában. Aztán azon csodálkozva, hogyan juthatott el idáig, arra kényszerült, hogy tulajdon megérkezését Perelandrára legalább akkora csodának tekintse, mint az ellenségét. A csoda, amelyet annyira követelt a jó oldalon, valóban bekövetkezett. Ő maga volt a csoda. De hát ez értelmetlenség, mondta fecsegő fele. Ő, Ransom, nevetséges, tarka testével, pehelykönnyű érveivel. Miféle csoda lehetne ő? Elméje reménykedve ugrott be ebbe a menekvést kínáló mellékutcába. Nagyon jól van. Az, hogy ide került, az csoda. Isten kezében volt. Amíg megteszi, ami tőle telik, már pedig megtette, Istennek gondja lesz a végkifejletre. Nem aratott sikert, de mindent megtett. Senki sem tehet többet. Nem a halandók dolga a siker. Nem kellene aggódnia a végeredmény miatt. Maladilnek majd gondja lesz rá. És Maladil az, aki biztonságban visszaviszi a földre, a kemény, noha eredménytelen erőfeszítések után. Maladil valószínűleg azt akarja, hogy tájékoztassa az emberiséget arról, amit megtudott a Vénusz bolygón. A Vénusz sorsát nem veheti a vállára. Az Isten kezében van. Az ember hagyja csak ennyiben. Az ember legyen meg a hit, pattant valami, mint a hegedű húr. A kibúvók szelte foszlottak. A sötétség fáradhatatlanul, félreérthetetlenül súlykolta belé, hogy hamis képet fest a helyzetről. Perelandrai utazása több lelki gyakorlatnál áll küzdelemnél. Ha a döntés Maledil kezében van, akkor Ransom és az úrnő jelenti Maledil kezét. Ennek a világnak a sorsa tényleg azon múlik, hogyan viselkednek a következő néhány órában. Ha akarják, megmenthetik az új faj ártatlanságát, ha másképp akarják, elveszejthetik. Egyetlen más tér vagy más időteremtménye nem teheti meg helyettük. Ezt világosan láttam, noha még csak nem is sejtette, mit kellene tennie. Fecsegő fele tiltakozott, vadul, sebesen, ahogy a hajócsavar pörög a kikerült vízből. Micsoda tapintatlanság, tiszteletlenség, abszurditás! Hát világveszélytő lenne Maledil? Mi értelme így elrendezni a dolgokat, ha minden igazán fontos végső soron a maga fajta porszemen múlik? Akaratlanul az jutott eszébe, hogy ebben a pillanatban messze a földön háború zajlik. Fehér arcú közlegények és szeplős tizedesek, akik alig, hogy elkezdtek borotválkozni, állnak szörnyű árokban, vagy kúsznak előre a gyilkos sötétségben, hozzáfoghatóan ébredve rá arra az abszurd igazságra, hogy minden tetteiken múlik. Messze, mélyen az időben pedig Horácius áll a hídon. Konstantinus vívódik, hogy fölvegye vagy sem az új hitet, Éva nézi a tiltott gyümölcsöt, és a mennyei seregek várják a döntést. Megvonaglott, összecsikordította a fogait, de ettől még nem szűnt meg belső látása. A világ így működik, és nem másképpen. Vagy minden az egyéni választáson múlik, vagy semmi. És ha valami azon múlik, akkor ki köteles meghozni a döntést? Egy kő meghatározhatja a folyó irányát. Ő volt az a kő ebben a szörnyű pillanatban, amely az egész világegyetem központja lett. Minden világok eldíldjei, az örökké tartó fény büntelen lényei elhallgattak a mennyekben, hogy lássák, mit tesz a cambridge-i Elwin Ransom. Azután áldott megkönnyebbüléssel jött rá hirtelen, hogy nem tudja, mit tehet. Csak nem felnevetett örömében. Korai volt a rettegés, semmilyen határozott cél nincsen előtte. Csak annyit kívánnak tőle, hogy általában vállalja a harcot az ellenséggel, majd úgy, ahogy a körülmények megszabják. Valójában ezután sincs más dolga, mint, és úgy menekült a vigasztaló szavakhoz, ahogy a gyermek anyja karjai közé, a legjobbat tenni, helyesebben azt, amit a legjobbnak tart. Micsoda mumust csinálunk magunknak szükségtelenül? Motyogta kicsit kényelmesebben elfészkelődve. Lágyan borította el és szippantotta magába a vidám és észszerű jámborság puha árja. Hé, mi volt ez? Ismét merevenült, a szíve vadul vert a bordája alatt. Úgy hökkent vissza a gondolattól, mintha tüzes vassal perzselték volna meg. Ez már tényleg túl sok a gyermekdettségből. Ez már tényleg önámítás. Az ördöggel csupán szellemi síkon lehetett küzdeni. A testi birkózás, ez az ötlet tényleg egy vademberhez illik. Ha ilyen egyszerű lenne a dolog, ám fecsegő énje itt is végzetes hibát követett el. Túlságosan megszokta már a szellemi becsületességet, sem hogy egy másodpercnél tovább átadhatta volna magát azzal, hogy mindennél jobban fél a nem emberrel való testi küzdelemtől. Megrohanták a képek, azoknak a kezeknek a halálos hidege. Néhány órája véletlenül hozzáért, a hosszú fémes körmök, síjat hasítanak a húsából, kitépik az inait. Lassan halna meg, legvégül az a kegyetlen bágyúság vigyorgott az arcáról. Sokáig szenvedhet, mielőtt meghalna, könyöröket, kegyelemért, ígérhet segítséget, imádatot, mindent. Szerencse, hogy ilyen borzalmakról nyilvánvalóan szó sem lehet. Akármit mondjon is a csönd és a sötétség, az nem lehet, hogy Maledil ilyen otromba, közönséges verekedést akarja. Minden ezzel ellentétes ötlet csupán saját beteges fantáziájának gyümölcse. Mitológiává zülleszteni a szellemi háborút. De volt még itt egy akadály. Már a Marson is, de Perelandrai tartózkodása óta még inkább úgy érezte, hogy az igazság, a mítosz és a tények megkülönböztetése puszta földi koholmány, a bűnbeesés következtében meghasadt test és lélek boldogtalan szétválásának eredménye. A földön még a szentségek is azért léteznek, hogy állandóan emlékeztessenek a tökéletlen, nem végleges állapotra. A megtestesülés a kettősség eltűnésének kezdete, Perelandrán az egésznek nincs értelme. Akármi történjék is itt, azt egy földi ember csak mitológiának nevezné. Korábban ezt csak gondolta, de most már tudta. A jelenlét a sötétben, amely sohasem volt még ilyen hatalmas, úgy tette kezébe ezeket az igazságokat, mint iszonyú gyémántokat. A fecsegő én majdnem kiesett a vitatkozáshoz szükséges érvekből. Néhány másodpercig úgy szepegett, mint a gyerek, aki azon nyűgösködik, hogy engedjék el, haza akar menni. Aztán magához tért. Pontosan elmagyarázta, milyen képtelenség lenne a nem emberrel testi birokra kelni. Egyáltalán nem illene a szellemi jelleghez. Mi haszna lenne, ha az úrnőt csak a kísérő erőszakos eltávolításával lehetne engedelmességre bírni? Mit bizonyítana ez? Ha a kísértés nem próba vagy vizsga, akkor egyáltalán miért engedik megtörténni? Vajon Maledil megmentette volna világunkat, ha az elefánt véletlenül rálép a kígyóra egy pillanattal azelőtt, hogy Éva beadta a derekát? Ennyire nem erkölcsi a kérdés? Nyilvánvalóan képtelenség. A szörnyű csönd tovább tartott, egyre jobban és jobban hasonlított egy arcra, amelyről nem hiányzik a szomorúság, amely úgy néz rád, mintha hazudnál. Nem szakít félbe, de te fokozatosan rájössz, hogy tudja, és elakadsz, és ellentmondásokba gabajodsz, és végül elhallgatsz. A fecsegő fél eltűnt. Tudod, hogy csak az idődet pocsékolod, mondta a sötétség szinte hallhatóan Ranzomnak. Minden percben világosabban látta, hogy a párhuzam, amelyet Perelandra és az Éden között igyekezett húzni, kezdetleges és tökéletlen. Ami akkor történt a földön, amikor Maledil emberként született meg Betlehemben, örökre megváltoztatta a világegyetemet. Perelandra új világa nem csupán másolata a Tellus öreg világának, Maledil sohasem ismétli magát. Ahogy az úrnő mondta, ugyanaz a hullám sohasem jön kétszer. Amikor Éva elbukott, Isten még nem volt ember. Még nem tette az embereket az ő testének részévé. Amikor megtörtént, ezáltal lett szenvedő és megváltó. És egyik célja az volt, hogy megváltsa Perelandrát, nem önmaga, de Ranzom által. Ha Ranzom ezt visszautasítja, akkor a terv elbukik. Ez az a pontja a felfoghatatlanul szövevényes történetnek, amelyre őt kiválasztották. Különös elidegenedéssel érezte, hogy nem csak a Tellus, de a Perelandra is lehet központ. Tekinthetjük a perelandrai történetet a földi megtestesülés közvetett következményének, de tekinthetjük úgy is, hogy a földi történet puszta előkészület volt az új világokhoz, amelyeknek sorában Perelandra az első. Az egyik nem kevésbé igaz, mint a másik. Nincs fontosabb és nincs jelentéktelenebb, nincs másolat és nincs mintakép. Ugyanakkor fecsegő énje előhozakodott egy kérdéssel. Mostanáig az úrnő visszautasította ostromlóját. Törődött volt és fáradt. Talán sötét foltok is keletkeztek a képzeletében, de ellenállt. E tekintetben már is különbözött fajuk ősanyjától. Nem tudta, Éva egyáltalán ellenállt-e, és ha igen, mennyi ideig. Még kevésbé tudta, hogyan ért volna véget a történet, ha kiállja a próbát. Mi van, ha a kígyó kudarcot vallott? Aztán másnap visszajött, és a következő napon megint, majd megint. Akkor mi van? Örökké tartott volna a viadal? Hogyan állította volna le Maledil? Ranzom itt a Perelandrán nem azt érezte, hogy meg kell akadályozni a kísértést, csak azt, hogy ez így nem mehet tovább. E többször elhárított gyötrelmes csábítás megszüntetéséhez a földi bűnbeesés nem adott támpontot. Új volt a feladat, és e feladathoz új szereplő tűnt fel a drámában, aki, úgy látszik, legnagyobb sajnálatára ő maga lesz. Hiába gondolt vissza időről időre a teremtés könyvére, kérdezvén, mi történt? De erre a sötétség nem adott választ. Türelmesen és ellenállhatatlanul kényszerítette vissza az ittbe és a mostba. Ranzom pedig egyre tisztábban tudta, mit követel tőle a pillanat. majdnem értelmetlennek érezte a lehetett volna szavakat. Ez csak meghívás, hogy elkószáljon abba a valóság nélküli tartományba, amit az úrnő úgy hívott, hogy párhuzamos világ. Csak a jelen a valós, és minden valós helyzet új is egyben. Itt a Perelandrán vagy Ranzom állja útját a kísértésnek, vagy senki. A hang, mert mintha egy hanggal vitatkozott volna, mérhetetlen űrt teremtette választás köré. A kozmikus története fejezete, lapja, mondata teljesen és örökre azonos önmagával. Nincs behelyettesíthető része, amely megtörtént vagy meg fog történni. Másképp próbált védekezni. Hogyan viaskodhatna ő a halhatatlan ellenséggel? És ha értene is a harcot, ha nem ülő munkához szokott, megromlott látású tudós lenne, aki csúnya sebben jött haza háborúból, akkor is mi értelme lenne megküzdeni vele? Nem ölheti meg, igaz? De rögtön megkapta rá a félreérthetetlen választ. Weston testét szét lehet zúzni. És feltételezhetően ez a test az ellenség egyetlen támaszpontja a Perelandrán. Ebben a testben, amikor az még az emberi akaratnak engedelmeskedett, lépett be az új világba. Ha kivetik onnan, nem talál másik szállást. Weston hívására szállt bele abba a testbe, és ilyen hívás nélkül nem szállhat bele másikba. Ranzomnak eszébe jutott, mennyire rettegtek a Bibliában a tisztátalan szellemek attól, hogy alávetetnek a mélybe. Mindezt végig gondolva elszoruló szívvel állapította meg, hogy ha tényleg fizikai támadást követelnek tőle, akkor ez a cselekedet normális körülmények között sem nem lehetetlen, sem nem reménytelen. Két középkorú ülőmunkához szokott test áll szemben egymással, mindketten fegyvertelenek, nem számítva az öklöket, fogakat és körmöket. Amikor végig gondolta ezeket a részleteket, félelem és undor öntötte el. Ilyen fegyverekkel megölni ezt a valamit, emlékezett rá, hogyan ölte meg a békát, kész lidérc nyomás lesz. Általa megöletni pedig, ki tudja milyen lassan, több, mint amennyit elbírt viselni. Biztosan érezte, hogy megölik. Mikor győztem én valaha is kézitusába? Többé nem próbált küzdeni meggyőződése ellen. Erőforrásai kimerültek. A válasz világosan átütött minden köntörfalazáson. A hang olyan ellentmondás nem tűrően szólt hozzá az éjszakából, hogy noha nem hallatszott Ness, Ranzom úgy érezte, mindjárt felriassza a mellette a vóasszonyt. A lehetetlennel nézett szembe. Ezt kell tennie. Ezt nem szabad tennie. Hiába emlékeztette magát, hogy ebben a pillanatban hitetlen fiúk ennél kisebb okokért tehetik ugyanazt a földön. Akarata most abban a völgyben járt, ahol értelmetlen azt kérdezni, nem szégyelled magad? Nem, attól csak még sötétebb és mélyebb lesz a völgy. Hitte, hogy tűzfegyverrel szembeszállhatna a nem emberrel. Még fegyvertelenül is szemébe nézni a biztos halálnak, ha a teremtmény visszaszerezte volna Weston revolverét. De megragadni, önként odadobni magát azokba az élő-halott karokba, birkózni vele, mesztelen mellett feszíteni mesztelen mellnek? Félelmetesen csapogott a képzelete. Megtagadhatná, hogy engedelmeskedjen a hangnak, majd megbánná később, amikor visszatér a földre. Inába szállhatna a bátorsága, mint Péternek, és ő is bocsánatot nyerne érte. Eszével persze tökéletesen jól tudta a választ ezekre a kérdésekre, de ebben a pillanatban olyan állapotban volt, amikor elcsépelt mesének tűnik az értelem szava. Aztán valamely különleges sugallattól megváltozott a hangulata. Talán harcolhat és győzhet, talán nem is marcangolják össze nagyon. Ám erre a legcsekélyebb biztatás sem kapta meg a sötétségből. A jövő fekete volt, mint az éjszaka. Nem véletlen, hogy Ranzomnak neveznek, mondta a hang. És ő tudta, hogy nem a képzelete játszott vele. Méghozzá nagyon különös okból tudta, mert sok éve volt már tudomása róla, hogy családi neve nem a Ranzomból ered, hanem a Ranolfssonból. Soha nem jutott eszébe, hogy a két dolgot társítsa egymással. A Ranzom kapcsolata a megváltással közönséges szójátéknak tűnt. Még saját pletykás énnyesen merészkedett azt sugalni, hogy a hang szavakkal játszadozik. És egy pillanatban mégis ráébredt, hogy nem véletlen az, ami a földi nyelvészek szemében két szó hasonlatossága csupán. Az egész különbségtétel véletlen és szándékos között csak olyan földi csinálmány, mint a tények és a mitosz megkülönböztetése. A minta olyan hatalmas, hogy a földi tapasztalatok szűk keretei között csupán darabokat érzékelünk, amelyek között vagy látjuk az összefüggést, vagy nem, és saját használatunkra választjuk el az esetlegest az alapvetőtől. Ám a kereteken kívül a megkülönböztetés elvitorlázik haszontalan szárnyain a semmibe. Ő kikényszerült a korlátok közül, bepillantott a nagyobb mintába. Most már tudja, miért mondták a régi bölcselők, hogy a holdon túl nincs véletlen vagy szerencse. Őt még világra se hozta az anyja, ősei még föl sem vették a Ransom nevet, még nem hívták megváltásnak a bűn árát, még a világot sem teremtették meg, amikor a minta már így állt készen. Lehajtotta a fejét, felnyögött, a sorsa ellen zúgolódott. Mégiscsak ember volt, akit belekényszerítettek a metafizikai világba, hogy megtegyen valamit, amiről a bölcselet csak elmélkedik. Az én nevem is Ransom, mondta a hang. Eltett egy kis idő, amíg felfogta a jelentőségét. Azt tudta, hogy ő, kit más világokban Maledilnek hívnak, a világ megváltója. De miért mondja ezt most? Mielőtt megkapta volna a választ, érezte elviselhetetlen közeledését, és elébe nyújtotta a karját, mintha megakadályozhatta volna, hogy kinyissa elméje ajtaját. De az csak jött. Így hát ez volt a kérdés. Ha most kudarcot vall, ezt a világot is meg kell váltani. Ha nem ő lesz a megváltó, akkor másnak kell megtennie. Mégsem ismétlődik meg soha semmi. Nem lesz második keresztre feszítés, talán, ki tudja, még második megtestesülés sem. A szeretet még megrázóbb tette, a még mélyebb megalázkodás dicsfényesen. Most már látta, hogyan nő a minta, hogyan hajt ki egyik világból a másik, egy másik dimenzióban. A kisebb gonoszság, amelyet a sátán a Malakandrán elkövetett, csupán egy vonal volt. A földön megesett súlyosabb gonosz már egész négyzet. Ha a Vénusz elesik, a gonoszság kocka lesz, és mégis megváltatik. Ransom régen tudta, hogy hatalmas következményei lesznek választásának, de ahogy most felmérte ijesztő szabadságának valódi kiterjedését, amely csak a tér végtelenségében látszott keskenynek, úgy érezte magát, mintha csupasz ég alatt üvöltő sarki szélben egyensúlyozna egy szakadék szélén. Mostanáig úgy látta magát, mint Pétert az Úr előtt, de ez még rosszabb volt. Úgy ült előtte, mint Pilátus. Rajta múlt a megmenekülés vagy pusztulás. Keze vöröslött, mint minden emberi a világ kezdete előtt kiontott vértől, ha most választ, megint belemárthatja ugyanabba a vérbe. Kegyelem, nyöszörögte, majd. Uram, miért én? De nem jött válasz. A dolog még mindig lehetetlennek látszott, ám fokozatosan történt valami, ami eddig csak kétszer esett meg vele életében. Egyszer, amikor a háborúban igyekezett lelki erőt gyűjteni egy nagyon veszélyes vállalkozáshoz, aztán, amikor eldöntötte, hogy elmegy Londonba, és meglátogat egy bizonyos embert, és megteszi rendkívül kínos vallomását, mert ezt követeli az igazságosság. Mindkét eset lehetetlenségnek tűnt. Ezt nem csak gondolta, de tudta is, mert lélekben volt képtelen megtenni. És akkor akarata minden látható megfeszítése nélkül merült föl előtte a tudás, olyan tárgyilagosan és érzelemmentesen, mintha műszerről olvasná le. Holnap ilyenkor már túl vagy a lehetetlenen. Ugyanez történt most is. Félelme, szégyenkezése, szeretete, minden érve a legapróbb részletekig ugyanaz maradt. A dolog most se lett jobb vagy kevésbé félelmetesebb, mint korábban. Az egyetlen különbség az volt, hogy tudta, útszólván históriai bizonyossággal, hogy meg fogja tenni. Könyöröghet, sírhat, lázadozhat, akár átkozódhat, imádkozhat is, énekelhet, mint egy mártír, vagy káromkodhat, mint egy ördög. A a legkisebb mértékben sem változtat semmi. A dolog eldöntetett. Elérkezett az idő folyásában a pillanat, amikor meg kell tennie. Az eljövendő cselekedet szilárdan, változatlanul állt előtte, mintha már végrehajtotta volna. Elhanyagolható részlet, hogy azon a helyen van, amit jövőnek nevezünk, és nem ott, amit múltnak. A küzdelem már megtörtént, csak mintha nem lett volna győzelem. Ha úgy tetszik, mondjuk, hogy a választás képességét kiszorította a kérlelhetetlen végzet, de úgy is lehet mondani, hogy megszabadult szenvedéseinek hangzatos kinyilatkoztatásaitól, és a csorbíthatatlan szabadság állapotába került. Ransom egész életében nem látott különbséget a két állapot között. Az eleve elrendelés és a szabadság látszólag azonos. Értelmetlennek tűnt a sok vitatkozás a témáról. Csak ekkor látta be, hogy egyáltalán nincs is akkora hordereje annak, hogyha holnap megpróbálja megölni a nem embert. Már nem is emlékezett, miért vádolta magát nagyzási hóborttal, amikor először támadt ilyen ötlete. Igaz, ha nem teszi meg, akkor Maledilnek kell valami nagyobbat tennie helyette. Ilyen értelemben ő állt Maledil helyén, de nem jobban, mint Éva állt volna, ha nem eszi meg az almát, vagy bármelyik ember, ha valami jót cselekszik. Itt nem lehetett összehasonlítgatni a személyeket vagy a szenvedést, vagy ha igen, legfőjebb csak úgy, mint az az embert, aki egy szikra elfolytása közben megégeti az ujját, azzal a tűzoltóval, aki belehal az elfolytatlan szikrából gyújt tűzvész oltásába. Nem kérdezte többé, miért én. Ő épp úgy megfelelt, mint bárki más. A vad fény, amely a döntése pillanatán világította meg, mindenen ott égett a valóságban. Álmot bocsájtottam ellenségedre, mondta a hang. Nem ébredt föl reggelig? Kelj fel, menj 20 lépést visszafelé az erdőbe, és aludj ott. Nővéred is pihen. Tizenkettő. Amikor valamilyen félelmes reggel következik, rendszerint egyszerre ébredünk fel. Ransomban minden átmenet nélkül tudatosodott az álomtalan álom utáni cél. Egyedül volt, a sziget lágyan ringott a tengeren, amely nem volt sem nyugodt, sem viharos. Az aranyfény keresztül villant a fatörzsek indigó kékjén, elárulva, merre van a víz. Oda ment és megfürdött, aztán ismét elterült és ivott. Néhány pillanatig állt, végigfuttatta kezét nedves haján, és megütögette lábszárát. Végig pillantva testén észrevette, hogy egyik oldalának napsütötte barnasága, ugyanúgy megfakult, mint ahogy elsötétedett a másikon a fakóság. Az úrnő, ha most találkozna vele először, aligha nevezné tarkának. Testének színe az elefántcsontére emlékeztetett. Lábújjai a hosszú szabadság alatt kezdték visszanyerni eredeti formájukat, amelyet a cipő viselése miatt elvesztettek. Mindent összevéve már nem csak emberi állatnak tartotta magát, mint korábban. Meglehetősen biztos volt benne, hogy nem lesz többé ilyen épp teste addig, amíg az egész világegyetem számára föl nem virrad a hajnal, és boldog volt, hogy a hangszer így föl van hangolva, mielőtt megválna tőle. Örömömre lészen, ha utánad ébredek, mondta magának. Most inkább bement az erdőbe. Véletlenül épp abban a pillanatban, amikor megéhezett, belebotlott egy egész felhőnyi fabuborékba. Ugyanolyan mámorosan örült nekik, mint először, és még a járása is megváltozott, ahogy kijött közülük. Noha ez lehetetlen, az utolsó alkalom, amikor eszik, nem találta illendőnek, hogy kedvenc gyümölcseit keresgélje. Végül tököt talált. Jó reggeli, akasztásod reggelén, ötlött eszébe a bizarr gondolat, miközben elejtette az üres héjat. Annyira eltelt a pillanat örömével, hogy úgy tűnt, az egész világ táncra perdül. Mindent egybevetve megérte, gondolta. Jól éreztem magam, itt laktam a paradicsommal. Kissé bejebb ment az erdőbe, amely innentől egyre sűrűbb lett, és csak nem belebotlott az alvó úrnővel. Szokatlan volt, hogy ebben a napszakban alszik. Ransom feltételezte, hogy ez Maledil műve. Sohasem látom többé, gondolta. Majd Soha többé nem fogok így nézni női testre. Ahogy ott állt és lenézett rá, leginkább fájó árvaságot érzett, mintha tulajdon fajtája ősanyját látta volna fénye és ártatlansága teljében. Más dolgok, más áldások, más dicsőségek, mormogta. Soha sem ugyanaz. Egyetlen világban sem. Isten mindent jóra fordíthat, akármi történjék. A veszteség azonban valódi. Ismét ránézett, aztán hirtelen elment onnan, ahol a nő aludt. Igazam volt, gondolta. Ez így nem mehet tovább. Itt az ideje, hogy megállítsam. Hosszú ideig vándorolt ki és be a sötét és mindig tarka sűrűben, mire rátalált ellenségére. Rábukkant régi barátjára, a sárkányra is. Ugyanúgy tekeredett a fára, mint mikor először látta, de ő is aludt. Most már azt is észrevette, hogy amióta felkelt, nem hallotta a madarak csicsergését, nem suhantak karcsú testek, nem bámultak barna szemek a lombok közül, semmilyen nesz nem hallatszott a vízcsobogáson kívül. Mintha az Úristen az egész szigetet, talán az egész világot mély álomba merítette volna. Egy pillanatig magányosnak érezte magát, de szinte ugyanakkor megörült, hogy e boldog emlékben nem maradt emléke a vérnek és haragnak. Nagyjából egy óra telt el így, amikor egy kis buborékfacsoportot megkerülve hirtelen szembe került a nem emberrel. Mégis megsérült volna, gondolta, hogy vérfoltos merréle pillantott. Aztán persze látta, hogy nem a saját vére. Félig kopasztott madár vergődött erőtlenül hosszú, ügyes kezében, csőre tágra nyílt a fuldoklás hangtalan kiáltásában. Ransom gondolkodás nélkül támadásba lendült. Az iskolában tanult ökölvívás jutatott eszébe, mert behúzott egy balegyenest a nem ember állára. Arról azonban megfeledkezett, hogy nincs rajta kesztyű. Csak a fájdalom és öklének recsenése juttatta eszébe, úgy érezte, eltörik a csuklója, miközben egész karja sajgón megrándult. Egy másodpercig csak ácsorgott a soktól, és ez alkalmat adott a nem embernek, hogy néhány lépést hátráljon. Neki sem ízlett az első találkozás. Láthatólag elharapta a nyelvét, mert vér budjant ki a szája szélén, amikor igyekezett megszólalni. Még mindig szorongatta a madara. – Szóval erőszakkal próbálkozol? – mondta nehézkes angolsággal. – Tedd le azt a madarat! – válaszolta Ransom. – De hát ez nevetséges! – mondta a nem ember. – Hát nem tudod, ki vagyok? – Azt tudom, mi vagy! – felelte Ransom. – És egyáltalán nem érdekel. És azt gondolod, kicsi ember, hogy megküzdhetsz velem? Kérdezte a másik. Talán arra gondolsz, hogy ő megsegít? Sokan gondolták így. Régebben ismerem, mint te, kicsi ember. Valamennyien azt hitték, hogy segíteni fog nekik, amíg észbe nem kaptak, túl későn tagadván meg hitüket a mágián nyalgatva, koncentrációs táborokban elporladva, fűrész alatt rángatózva, őrültek házába habogva, keresztre felszögezve. Hát magán tudott te segíteni? A teremtmény hirtelen hátravetette a fejét, és oly hangon kiáltotta, hogy úgy látszott, még az aranyégnek is meg kell hasadnia. Elohi, Elohi, Lomma, Sabaktáni! Ransom egészen bizonyosan tudta, hogy az első századi aramenus nyelven mondja, hibátlan tökéletességgel. A nem ember nem idézett, emlékezett. Ugyanazok a szavak voltak, amelyek a keresztről hangzottak el. Évszázadokon át tárolja őket a kitaszított, izzó emlékezete, aki hallotta, és most kárörvendve parodizálta őket. Ransom gyomra egy pillanatra felfordult a rémülettől. Mielőtt összeszedte volna magát, már neki is ugrott égnek álló hajjal a nem ember, vonyítva, mint a szélvihar, szemét annyira kimerezte, hogy a szemhéja nem is látszott. A melléhez préselte, átölelte, körmei széles csíkokat hasogattak Ransom hátából, akinek a keze kettőjük közé szorult, és hiába hadonászott, nem tudta igazán megütni. Elfordította a fejét, és belevágta fogait ellensége karizmaiba. Először felületesen, aztán mélyebben. A lény felüvöltött, igyekezett tovább szorítani őt, aztán hirtelen elengedte. A nem ember védekezése egy pillanatra megingott, Ransom pedig ütésekkel árasztotta el a szívtájékát, gyorsabban és keményebben, mint amire egyáltalán képesnek tartotta magát. Hallotta, hogyan zihál ellenfele a találatuk után. Aztán ismét előre nyújtotta kezét, ujjait begörbítette, mintha így karmok lennének. Meg sem próbált öklözni. Tépni akart. Ransom félreütötte a jobb karját, félelmetesen koppant a csont a csonton, aztán álomvágta, miközben a karmok a jobb oldalába martak. Megragadta a lény karjait, és több szerencsével, mint ügyességgel sikerült elkapnia mindkét csuklóját. Ami ezután következett, azt aligha nevezte volna küzdelemnek bármilyen megfigyelő. A nemember Weston erejének minden cseppével azon igyekezett, hogy kiszabadítsa kezét Ransom szorításából. Ő pedig ugyancsak minden erejével igyekezett tovább markolni annak két csuklóját. Patakukba folyt a hátukon a verejték az erőlködéstől, miközben karjaik lassan, komótosan, szinte céltalanul mozogtak. Pillanatnyilag egyik sem tudott tártani a másiknak. A nemember előrehajolt és harapni próbált, Ransom azonban kifeszítette karjait és eltartotta magától az ellenséget. Úgy tűnt, örökké így maradnak. Aztán a lény hirtelen kirúgott, és beakasztotta lábát Ransom térde mögé, aki csak nem felbukott. A mozdulatok mindkét oldalon gyorsultak, kapkodók lettek. Ransom gáncsolni próbált, de kudarcot vallott. Elkezdte hátrafelé csavarni ellenfele balkalját, hát ha el tudja törni, vagy legalább kificamítani. Eközben azonban meglazult szorítása a másik csuklón. A lény jobbra kiszabadult. Ransomnak csak annyi ideje maradt, hogy lehunja a szemét, és a körmök már is belemartak az arcába. Lehanyatlott Ransom bal keze, amelyel az ellenség bordáit sorozta. Egy pillanattal később, nem egészen értette, hogyan történt, már szétváltak, és ziháló mellkassal bámulták egymást. Mindketten szánalmasan festettek. Ransom nem látta saját sebeit, de úgy tűnt, vérben úszik. Az ellenség szeme majdnem teljesen bedagadt, törzse, ahol nem takarták Weston ingének posztlányai, tele volt zúzódásokkal. A látvány, a zihálás hangja és tulajdon erejének érzése gyökeresen megváltoztatták Ransom lelki alapotát. Meg volt lepve, hogy nem találkozik nagyobb erővel. Önmaga győzködése ellenére egész idő alatt azt várta, hogy a lény természet fölöttien ördögien erős lesz. Azt hitte, annyi esélye lesz lefogni a kezét, mintha egy légcsavarral próbálkozna. De most már közvetlen tapasztalatból tudta, hogy annyi ereje van, mint Westonnak. Fizikai szempontból két középkorú tudós harcolt egymás ellen. Weston az erőteljesebb, de kövér. Nem fogja bírni a verést. Ransom fülgébb és könnyebben szedi a levegőt. Most nevetségesnek találta, hogy olyan bizonyos volt a halálában. Nagyon tisztességes meccs volt. Semmi oka, hogy ne ő legyen a győztes, és ne ő maradjon életben. Ez alkalommal Ransom támadott. A második menet hasonlított az előzőre. Valahányszor ökölharcra került a sor, Ransom kerekedett fölül. A fogakra és karmokra akkor vesztésre állt. Elméje még a küzdelem sűrűjében is tiszta maradt. Látta, hogy a kimeneten nagyon egyszerű kérdésen múlik. Azon, hogy ő veszíti el hamarabb eszméletét a vérveszteségtől, vagy a másik a szívére és veséjére mért súlyos ütésektől. Körülöttük aludt a gazdag világ. Nem voltak szabályok, bírák, nézők. Pusztán a kimerültség kényszerítette rá őket, hogy abba hagyják, menetekre tagolják a groteszk párbajt, úgy, ahogy kell. Ransom később sem tudott visszaemlékezni, hány menetet harcoltak végig. A lény őrjöngő önkívületben akart elviselhetetlen fájdalmat okozni ellenfelének. Néha egyszerre kerültek a földre. Ransom egy ízben valósággal meglovagolta az ellenség mellkasát, és míg két kézzel szorította a torkát, megdöbbenésére a Máledum csatájából üvöltötte sort. De a másik annyira tépte karját a körmeivel, és rúgta a hátát a térdivel, hogy lehenteredett róla. Arra is emlékszik, ahogyan az öntudat szigetére emlékszünk a hosszú altatás tengerében, amint ezredjére ugrott neki a nem embernek, noha világosan érezte, hogy nem bír tovább harcolni. Emlékszik, hogy az ellenség egy pillanatra nem úgy néz ki, mint a Weston, hanem úgy, mint egy mandril, és ő szinte azonnal rádöbben, hogy ez lázálom. Megingott, aztán az az érzés, hogy nincs tán egyetlen jó ember se a világunkban, aki valaha is győzött volna felette, és erre eltölti a tiszta és jogos gyűlölet tomboló érzése. Az energia, amely a gyűlöletből fakad, abból, ami miatt korábban mindig volt egy kis lelki furdalása, mert nem volt képes külön választani a bűnöst és a bűnt, most úgy lövel végig karjában és lábában, hogy tüzes véroszlopoknak érzi végtagjait. Most már nem egy romlott lényt lát maga előtt, hanem magát a romlást, amelynek a test csak eszköze. Koroknak előtte még egyéniség volt, de az egyéniség roncsa már csak áldásztagadás pusztításának emlékeként léteztek benne. Talán nehéz megérteni, hogy ez miért töltötte el örömmel Ransomot, ahelyett, hogy iszonyodott volna. Annak örült, hogy végre rájött, mire való a gyűlölet. Ahogy egy fejszés fiú örül a fának, vagy egy doboz színes krétával felszerelt gyerek örül a hófehér papírnak, úgy örült most ő indulatai és célpontja tökéletes egybeesésének. Vérezve, fáradtságtól reszketve érezte, hogy semmi sem állhat meg hatalma előtt. Előre lendült neki az élő halálnak, a kozmikus matematika irracionális pontjának, és elcsodálkozott, ugyanakkor valahol mélyebben egyáltalán nem is csodálkozott, tulajdon erején. Karjai szinte gyorsabban mozogtak, mint gondolatai. A keze szörnyű dolgokra tanította. Érezte a lény bordáinak recsegését, hallotta álcsontja ropogását. Az egész teremtmény töredezett, pattogott csapásai alatt. Saját kínzó fájdalmai eltörpültek. Úgy érezte, akár egy évig tudna harcolni a gyűlölettől. Hirtelen észrevette, hogy a levegőt csépeli. Olyan állapotban volt, hogy először nem is értette, mi történt. Képtelen volt elhinni, hogy a nem ember menekül. Kihasználta Ransom pillanatnyi bambaságát, és mire ő észbe kapott, már csak annyit látott, hogy ellensége kutyaként üvöltve, tántorgó, rogyadozó lábakkal eltűnik az erdőben, egyik karját bénán lógatva maga mellett. Utána vetette magát. Egy-két pillanatig elrejtették előle a fatörzsek, de aztán megint megpillantotta. Ina szakadtából futni kezdett, de nem bírta beérni. Rettenetes üldözés volt, ki be a fények és árnyékok között, lassan mozgó hegyeken, völgyeken át. Elhaladtak az alvó sárkány mellett, elhagyták a mosolyogva szundikáló úrnőt. A nemember bal kezének ujjai karmolásra görbítve fölé hajult. Megtépte volna, ha meri, de Ransom a sarkában volt, és nem kockáztathatta, hogy késlekedjék. Átnyargaltak egy csapat nagytestű, narancsszín madáron, amelynek szárnyuk alá dugott fejjel fél lábon állva aludtak, amitől olyanok voltak, mint a formára nyírott bokrok. Tovább vágtattak a párosával vagy családostól álomba merült sárga kenguruk felé, amelyek úgy feküdtek hanyat, mellkasukon összefogva apró melső mancsukat, mint keresztes lovagok faragott sírkő oszlopai. Ágak alatt bujkáltak, amelyek lehajoltak a rajtuk alvó fadisznók súlya alatt, míg az állatok hangos, gyermeki szuszogással húzták a lóbőrt. Buborék faerdőn törtettek keresztül, és egy pillanatra elfelejtették fáradtságokat. Ez nagy sziget volt. Kiértek a fák közül, széles, sáfrányos és ezüstös mezőkön rohantak, néha bokáig, néha csípőig merülve a hűvös, átható illatba. Újabb fák felé közeledtek, amelyek egy titkos völgy mélyén hevertek, de a szemük előtt meredtek fel, hogy egy magányos domb csúcsát koronázzák. Ransom nem bírta beírni a másikat. Valóságos csoda, hogy egy megsérült lény tántorogva is ilyen gyorsan tudjon haladni. Ha a bokája tényleg eltört, ahogyan Ransom gyanította, akkor minden lépés leírhatatlan kínokat okozhatott neki. Aztán szörnyű gondolat suhant át az agyán. Talán meg tudja csinálni, hogy helyette Weston öntudatának utolsó foszlányai érezzék a fájdalmat? A gondolat, hogy egy hajdani embertársa anya szülte lény van bebörtönözve ebbe a valamibe, amit üldöz, megduplázta minden mértékén túlhaladó gyűlöletét, és még tovább növelte erejét. Talán a negyedik pagonyt hagyhatták maguk mögött, amikor előttük alig 30 méternyire felbukkant a tenger. A nemember tovább rohant, mintha nem tenne különbséget föld és víz között, és nagy locsanással belevetette magát a hullámokba. Ransom látta sötét fejét, ahogy úszik a részszín tengeren. Megörült, mert az úszás volt az egyetlen sport, amelyben valaha is megközelítette a tökéletességét. A tengerbe ugorva egy pillanatra elvesztette szem elől az ellenséget. Aztán, mikor felnézett és hátravetette arcából az üldözés közben előre hullott, mostanára hosszúra nőtt haját, látta, hogy ellensége törzse kiemelkedik a vízből, mintha a vizen ülne. Második pillantásra megállapította, hogy egy halon ül. A varázslatos szeder úgy látszik, csak a szigetre terjed ki. Így a nemember meglehetős sebességgel haladt. Előre görnyedt és csinált valamit a halával, amit Ransom nem akart látni. Többféle módja van annak, amivel sebességre lehet ösztökélni egy állatot. Egy pillanatra kétségbe esett. Elfelejtette, mennyire kedvelik ezek a tengeri paripák az embert. Szinte nyomban falkában sereglettek köré a teremtmények, amelyek ugrálva, ficánkolva próbálták felhívni magukra a figyelmet. Minden jó akaratuk ellenére sem volt könnyű felevickélnie annak a kedves jószágnak a síkos hátára, amelyet csapkodó keze elsőnek elért, és miközben ő az állat meglovagolásával küzdött, nőtt a távolság közte és a menekülő között. De végül sikerrel járt. Elhelyezkedett egy düllett szemű, nagy fej mögött. Térdével bögdöste, sarkával rúgdalta az állat oldalát. Fohászkodó, bátorító szavakat motyogott, általában mindent megtett, amit tudott, hogy kedvet csináljon neki a sietésre. A hal neki lódult. Előre nézvén azonban nyomát sem látta többé a nem embernek, csupán a következő hullám hosszú, üres taraja húzódott előtte. Aztán rájött, hogy nem kell aggódnia az irány miatt. A víz felszíne tele volt pöttyözve nagy halakkal, mindegyiket sárga hab jelezte, némelyik pára felhőket is lövelt. A nemember feltehetőleg nem gondolt az ösztönre, amely arra készteti a csordát, hogy azt a társukat kövessék, amelyen emberül. Egyenesen előre tartottak. Ugyanolyan biztosan, mint vérebek a csapáson. A gerincre érve Ransom hosszú, lapos lejtőt pillantott meg maga alatt, amely leginkább a hazai völgyekre emlékeztette. A közeledő túlsó hullámhegyen ott sötét lett a nem ember bábuszerű alakja, kettőjük között pedig három-négy sorba osztva úszott a haliskola. Nem fenyegeti az a veszély, hogy elveszíti szem elől. Tovább üldözte, a többiek pedig követték őket. Hangosan kacagott. Az én kutyám is, mint spártai faj, lefüggő szájú sárga mind, bömbölte. Most ébredt tudatára az áldott ténynek, hogy nem kell ütéseket osztogatnia és állnia többé. Megpróbált kényelmesebben elhelyezkedni, de visszarándult a hátán keresztül nyiraló fájdalomtól. Ostoba mód hátra nyúlt, hogy megtapogassa vállait, és csak nem felkiáltott, annyira fájt az érintés. A hátán, mintha összetapadt szafatokba lógott volna a bőr. Egy fogát elveszítette, új percei csúnyán lehorzsolódtak, és a fejhám sérülések alatt mélyebb és baljúsabb fájdalmak harsogatták minden porcikáját. Nem is tudta, hogy ilyen verést kapott. Aztán eszébe jutott, hogy szomjas. Most, hogy kezdett lehűlni és zsibbadni, rendkívül nehéz volt innia a mellette csobogó vízből. Először le akart hajolni addig, amíg az arca bele nem ér a vízbe, ám egyetlen próbálkozástól jobb belátásra tért. Csupán kiöblösített tenyerét bírta belemártani félő óvatossággal, elmerevedő izmai miatt még ez is rengeteg nyögész zihálására. Hosszú percek után csak egyetlen egyet tudott kortyolni, amitől még jobban megszomjazott. Körülbelül fél óráig, a hasogató fájdalom és az eszeveszett öröm fél órájáig tartott, amíg csillapította szomját. Soha semmi sem ízlett még neki ennyire. Amikor eleget ivott, tovább meregette a vizet, és magára locsolta. Élete egyik fénypontja lehetett volna e pillanat, ha a háta nem fáj mind jobban, és ha nem kellett volna azon aggódnia, nem volt-e méreg a hasító karmokon. Lábai görcsösen szorították a halat, csak elővigyázatosan és kínlódva tudta kilazítani őket. Időnként elfeketedett előtte a világ. Elájulhatott volna, de arra gondolt, ez így nem mehet tovább. Szemét közeli tárgyakra szögezte, agyát egyszerű gondolatokra kényszerítette, és így visszanyerte öntudatát. Eközben hullámhegyeken, völgyeken át a nem ember mindvégig ott lovagolt előtte, nyomában a halakkal, a halak nyomában Ransommal. Úgy rémlett többen vannak, mintha más rajokat is magához vonzott volna az üldözés, úgy, ahogy a hógolyó dagad, míg lefelé gördül a lejtőn. Hamarosan más teremtmények is elegyedtek a halak közé. Jöttek hattyúszerű, hosszú nyakú madarak, nem lehetett látni, milyen színűek, feketének látszottak az ég háttere előtt. Először a fejük fölött köröztek, aztán hosszú, egyenes sorokba rendeződtek, és valamennyien követték a nemembert. Gyakorta felhangzott kiáltozás. A legszilajabb, legmagányosabb, legembertelenebb hang, amelyet Ransom valaha is hallott. Föld sehol, és ez így maradt órákon át. A nagy tengeren utazott, Perelandra pusztáján, melyet nem látott megérkezése óta. Fülét betöltötte a tenger moraja, illata eltéveszthetetlen volt, és vérpesdítő, mint a földi óceánoké. Melegségében mindent átható, aranyos édességében mégis más. Vad is volt, és idegen, de nem volt ellenséges. Ha az lett volna, akkor kevésbé vad, és kevésbé idegen. Mert az ellenségesség is kapcsolat, és az ellenség nem lehet teljesen idegen. Ransomnak az jutott eszébe, hogy semmit sem tud erről a világról. Egy napon kétségtelenül belakják majd a király és a királynő utódai. De addig évmilliók telnek el néptelenül, a kacagó víz számtalan mérföldön át magányos marad. Csak ezért létezne? Különös, hogy neki, akinek otthon az erdő vagy a reggeli ég is tápláló erőt jelentett, ide kellett jönnie egy másik bolygóra, hogy megértse a természetet, mint öntörvényű létezőt. A szétszórt értelem, a kifürkészhetetlenség, amely mind a Telluszra, mind a Perelandrára jellemző volt, amióta kiszakadtak a napból, bizonyos értelemben megszűnt a hódító ember megjelenése óta. Másrészt viszont nagyon is megmaradt, és most minden oldalról körülfonta, és magába nyelte őt. A sötétség olyan hirtelen zuhant a hullámokra, mintha üvegből budjant volna elő. Amint a szín és távolság megszűnt, még nagyobb jelentőségre tett szert a hang és a fájdalom. A világ tompa sajgásra, hirtelen nyilalásokra, uszoncsapkodásra és a víz egyhangú, mégis örökké változó neszeire csökkent. Ransom arra kapott észbe, hogy mindjárt leesik a halról, csak nehezen tudott visszakapaszkodni. Ebből arra következtetett, hogy aludt. Lehet, hogy órákon át. Sejtette, hogy ez a veszély állandóan fenyegeti. Némi töprengés után kínlódva felemelkedett a hal fej mögötti nyerekből, és teljes hosszúságában végignyúlt a hal hátán. Amennyire bírta, szétterpesztett lábával, kezével átfonta az állat testét, remélve, hogy így rajta marad. Még akkor is, ha elaludna. Ez volt a legtöbb, amit tehetett. Különös remegést érzett, nyilván az állat izmainak mozgását. Úgy tetszett, részesedik az erős állati életből, mintha maga is hallá változott volna. Ki tudja, mennyi idő telt el, egyszerre arra eszmélt, hogy egy emberi arc félébe bámul. Meg kellett volna ijednie, de ahogy álmunkban szokott megesni néha, mégsem ijedt meg. A kékeszöld arc tulajdon fényétől derengett. Szeme sokkal nagyobb volt az emberénél, ami kobolt színű jelleget kölcsönzött neki. Arca két oldalán redős hártyák sorjáztak, szakálszerűen. Ransom hüledezve ébredt rá, hogy nem álmodik, ébren van. A lény igazi volt. Még mindig ott feküdt a halon, sebekkel borítva, fáradtan, és az arc egy lényé volt, amely mellette úszott. Eszébe jutottak az úszó félemberek, sellők, akikkel korábban látott. Egyáltalán nem ijedt meg, és sejtette, hogy a lény ugyanazt érezheti, mint ő. Nem ellenséges, csak bizonytalan és zavart. Nem tartották fontosnak egymást. Különböző fák ágai voltak, amelyeket a szél fújt egymás mellé. Ransom ismét ülő helyzetbe tornázta magát. Úgy látta, a sötétség nem tökéletes. Saját hala foszforeszkáló hullámcsíkokat húzott, a mellette haladó lény szintúgy. Körülötte mindenféle fénybuborékok és csíkok kék lettek, és homályosan ki tudta venni, melyik a hal és melyik a vízi ember. Mozgásuk halványan kirajzolta a hullámokat, és némi távlatot adott az éjszakának. Ransom megállapította, hogy közvetlen szomszédságában számos vízi ember éppen táplálkozik. Valamilyen sötét masszát markoltak ki a vízből, úszóhártyás, béka, lábszerű mancsukkal, és fölfalták. Rágás közben dús, bokros csomók lógtak ki a szájukból, amitől úgy látszottak, mintha bajuszuk lenne. Furcsa mód sohasem jutott eszébe, hogy bármiféle kapcsolatot keressen ezekkel a lényekkel, ahogy a többi perelandi állattal tette, és azok sem próbálkoztak vele. Nem látszottak az ember olyan természetes alattvalóinak, mint a többi lény. Mintha csak megosztották volna vele a bolygót, ahogy a birkák és a lovak osztoznak a mezőn, oda se figyelve egymásra. Később ezt furcsának találta, de pillanatnyilag sokkal gyakorlatiasabb problémák foglalkoztatták. A táplálkozó vízi emberekről eszébe jutott, hogy ő is éhes, és azon tűnődött, vajon meg tudná-e enni ő is a sellő kételét. Hosszú ideig kanalazgatta ujjával a vizet, mire sikerült fognia valamit, aminek általános felépítése nagyon hasonlított a földi tengerek kisebb moszatjaira. Apró buborékok ültek rajtuk, amelyeket enyhe nyomással el lehetett pukkasztani. Kemény volt és síkos, viszont nem olyan sós, mint az otthoni tengerek növényei. Az ízét nem tudta volna pontosan meghatározni. Annyi bizonyos, hogy a perelandrai tartózkodása során Ransom ízlelő érzéke sokkal jobban kifinomodott, mint amilyen a földön volt. Tudást és örömet is adott neki, noha ez a tudás nem volt szavakra lefordítható. Mihelyt megevett néhány marék moszatot, úgy érezte, tudata különös módon megváltozik. Érezte a tenger felszínét a bolygó talaja fölött. Úgy gondolta lebegő szigetekre, ahogy mi a felhőkre. Látta őket, milyennek lennének alulról nézve. Rostos szőnyegek, hosszan lebegő pántlikákkal. És hirtelen rádöbbent, hogy hisz ő ezeken járt, mint egy mitikus mese alak. Érezte, hogyan halványodnak tudatában a zöld úrnő és megígért utódai, mindazok a kérdések, amelyek Perelandrára kerülése óta foglalkoztatták. Olyan volt, mint egy ébredés után szertefoszló álom, vagy mintha egy megnevezhetetlen világ szenvedélyei és gondjai szorították volna őket a háttérbe. Ez megrémítette, és noha éhes volt, eldobta a maradék moszatot. Ismét aludnia kellett, mert a következő jelenet, amire visszaemlékezett, már nappal esett meg. A nem ember még mindig ott volt előtte, a halraj még mindig közöttük úszott szétszóródva. A madarak abba hagyták az üldözést. Ransomot most rohanta meg helyzetének prózaisága. Van az észnek, mint ezt Ransom élményeiből megítélhetjük, egy különös hiányossága, mégpedig az, hogy egy idegen bolygóra kerülve hajlamos elfeledkezni annak méreteiről. Az egész világ olyan kicsi az űrutazáshoz képest, hogy elhanyagolhatók lesznek a bolygók távolságai. Két pont a Marson vagy a Vénuszon ugyanazon város két pontjának tűnik. De most, amikor ismét körülnézett, hullámokat látott csupán, ráébredt az öncsalásnak képtelenségére. Még ha lennének is szárazföldek a Perelandrán, lehet, hogy az egymáshoz legközelebb eső két helyet akkora távolság választja el egymástól, mint a csendes óceán, vagy még annál is nagyobb. De nem volt oka feltételezni, hogy egyáltalán létezik szárazföld. Sőt, még az sem, hogy túlságosan sok lenne az úszó szigetekből, vagy hogy egyenlően lennének elosztva a bolygón. Még ha több mint 1000 négyzetmérföld is a területe a laza szigettengernek, mi más ez, mint porszem az emberek világánál, alig valamivel kisebb bolygó föld nélküli örök óceánján. A hal nem sokára el fog fáradni, már is úgy tetszett, hogy nem az eredeti sebességgel halad. A nem ember biztosan kínozza a sajátját, és addig hajtja, amíg bele nem pusztul. Ő azonban nem teheti meg ezt. És miközben ezeken a gondolatokon rágódva nézett előre, meglátott valamit, amitől megfagyott erejében a vér. Az egyik hal kifordult a sorból, apró páraoszlopot fúrva, lemerült, és jó néhány méterrel arrébb bukkant föl, láthatólag csak sodródva. Néhány perc múlva eltűnt a szem elől. Elege volt. Az elmúlt nap és éjszaka élményei most kezdték vadul megtépázni minden reményét és hitét. A tenger magánya és a moszatevés utáni hangulat hatására egyszer csak kétleni kezdte, hogy ez a világ valóban azok birtokai, akik királynak és királynőnek nevezik magukat. Hogyan teremtették volna nekik, amikor a legnagyobb részét nem is lakják? Vajon nem naív hit és képtelenség az egész eszme? Ami pedig a nagy tilalmat illeti, melyen oly sok minden múlott, csak ugyan annyira fontos. Számít-e ezeknek a sárga párát fúvó fura lényeknek és a vizek különös embereinek, hogy két teremtményecske kiköltözik-e a messzeségben egy sziklára? Kezdtek veszíteni jelentőségükből a saját szemével látott és a teremtés könyvében olvasott jelenetek párhuzamai, amelyektől azt hitte, hogy olyasmit tapasztal, amit más ember legfőjebb csak hihet. Mit bizonyítanak azon kívül, hogy két különböző világban is ugyanolyan észszerűtlen tabuk kísérték az elme eszmélését? Nagyon jó, hogy beszélhetett Maledillel, de hol van ő most? Ha mondott egyáltalán valamit a határtalan óceán, akkor az egész más volt. Szellem szállt ebben is, mint minden magányban, de nem emberformájú istenség szelleme, hanem a kifürkészhetetlenségé, amelyet mindörökre hidegen hagy az ember és az emberi sors. És emögött az óceán mögött ott nyújtózott maga az Úr. Ransom próbálta emlékeztetni magát, hogy ő is járt az űrben, és az maga volt a mennyország, az élet bizsergető teljessége. Mindez álomnak tűnt. Most az ellentétes felfogásmód robbant be az agyába, az, amelyet gyakran nevezett gúnyosan a tapasztalat ördögének. Századunk nagy mitosza, gázaival és tejútrendszereivel, fényéveivel és fejlődésével, a közönséges számtalan lidércnyomásos távlataival, ahol mindennek lehet jelentősége, mert a szellem csak az ős káosz mellékterméke. Eddig mindig lefitymálta, megvetette lapos szuperlatívuszait, nevetséges lelkendezését a különböző dolgok különböző méretei fölött, dagonyázását a számokban. Értelme még most sem adta meg magát teljesen, noha szíve nem hallgatott eszére. Egy része még mindig tudta, hogy egy dolog legkevésbé jellemző tulajdonsága a mérete, hogy az anyagi világegyetem épp az összehasonlításból és a mitológikus erőből nyeri azt a fenséget, amely előtt neki most le kellene borulnia. Hogy a számokért csak akkor lehet rajongani, ha mi parancsolunk neki, és csak annyi fehillős áhítatot ébresztenek, mint egy bank főkönyve. De ez megmaradt elvont tudásnak. Őt pedig lehengerelte a nagyság és a magány. Több óráig is eltartott, míg ezt végig gondolta, nem figyelve közben semmi másra. Arra riadt föl, amire a legkevésbé számított, egy emberi hangra. Ábrányaiból fölmerülve látta, hogy minden hal ott hagyta. A sajátja erőtlenül úszott, néhány méterre pedig a meneküléssel fölhagyva lassan közeledett feléje a nem ember. Keresztbe vetett karokkal fogta át magát, szeme csak nem bedagadt a veréstől. A bőre májszínű volt, a lába láthatólag eltört, szája eltorzult a fájdalomtól. Ransom, szólalt meg halkan. Ransom megfékezte a nyelvét, nem akarta bátorítani, hogy újra kezdje kisded játékait. Ransom, mondta ismét a megtört hang, az Isten szerelmére szóljon már hozzám. Meglepődve nézett rá. A nem embernek könnyek csorogtak az arcán. Ransom, ne legyen ilyen rideg, folytatta. Mondja meg, mi történt? Mit csináltak velük? Maga csupa vér, a lábam eltört. Szava hüppögésbe fulladt. Ki maga? Kérdezte élesen Ransom. Ne tettesse, hogy nem ismer,
motyogta Weston hangja.
Weston vagyok, maga Ransom. Elvin Ransom, a Leicesteri Cambridge-ből, nyelvész. Tudom, hogy megvoltak a magunk vitái, sajnálom. Még azt is megkockáztatom, hogy tévedtem. Ransom, ugye nem hagy meghalni ezen a szörnyű helyen?
Hol tanult meg Aramesul? Kérdezte Ransom a másikra meredve.
Aramesul?
Érkezett a válasz Weston irányából.
Nem tudom, miről beszél. Nem valami szép dolog tréfálkozni egy haldoklóval.
De hát ön tényleg Weston? Firtatta Ransom, aki kezdte azt gondolni, hogy Weston valóban visszatért.
Ki más lehetnék?
Vágott vissza Weston erőtlen haraggal a sírás határán. Hol volt? Folytatta Ransom. Weston, ha ő volt, az megremegett.
Hol vagyunk most?
Kérdezett vissza. A Perelandrán, tudja, a Vénuszon, felelte Ransom.
Megtalálta az űrhajót?
Érdeklődött Weston. Soha nem is láttam, csak messziről, válaszolta. És fogalmam sincs, hogy hol lehet most. Mindössze annyit tudok, hogy jó pár száz mérföldnyire innen.
Úgy gondolja, csapdába estünk?
Szinte kiáltotta Weston. Ransom nem válaszolt, mire a másik lehajtotta a fejét, és úgy sírt, mint egy kisgyerek.
Ugyan már,
szólalt meg végül Ransom. Nem szabad ezt így felfogni. A fenébe akkor se lenne jobb, ha a földön volnánk. Emlékezzék, háborúznak. Lehet, hogy a németek éppen e pillanatban porigbombázzák Londont. Látva, hogy a szerencsétlen még mindig sír, hozzátette.
Bátorság, Weston, ez csak a halál. Tudja, hogy mindannyiunknak meg kell halnunk egy napon. Vízünk van, és az éjség szomjúság nélkül nem olyan elviselhetetlen. Ami a megfulladást illeti, hát egy bajonett szúrás vagy a rák rosszabb lenne.
Azért mondja ezeket, mert itt akar hagyni, válaszolta Weston.
Nem csinálok ilyet, még ha szívesen megtenném is, mondta Ransom. Hát nem látja, hogy ugyanolyan helyzetben vagyok, mint maga?
Megígéri, hogy nem megy el, és nem hagy itt engem a bajban,
kérlelte Weston.
Jó, megígérem, ha akarja. Hová mehetnék?
Weston nagyon lassan körülnézett, aztán közelebb lógatta a halát Ransoméhoz.
Hol van a... az...
kérdezte súgva.
Tudja,
és értetlenül mutogatott. Ezt a kérdést én is feltehetném magának, válaszolta Ransom.
Nekem?
Kérdezett vissza Weston. Vonásai annyira eltorzultak, hogy Ransom nem lehetett biztos az arc kifejezésében.
Van valami fogalma arról, hogy mi történt magával az elmúlt néhány napban?
Kérdezte. Weston ismét tétován pillantott körül.
Tudja, minden igaz.
Mi az a minden? Firtatta Ransom. Weston hirtelen haragos vicsorgással fordult felé.
Magának minden nagyon jó, mondta. A fulladás nem fáj, és úgyis meg kell halni, meg a többi zagyvaság. Mit tud maga a haláról? Azt mondom, minden igaz.
Miről beszél?
Egész életemben egy csomó ostobasággal tömtem magam,
folytatta Weston.
Próbáltam meggyőzni magam, hogy fontos, ami az emberiséggel történik. Igyekeztem elhinni, hogy minden, amit művelünk, a világegyetemet teszi elviselhetőbbé. Az egész rohadt, érti?
Van más, ami ennél igazabb?
Igen,
felelte Weston, aztán sokáig csend volt.
Jobb, ha errefelé fordítjuk halainkat, mondta most Ransom, a tengerre szögezve a szemét. Különben elsodródunk egymástól.
Weston látszólag öntudatlanul engedelmeskedett, és egy ideig nagyon lassan haladtak egymás mellett.
Megmondom, mi az igazabb, szólalt meg Weston.
Mi?
Egy kisgyerek, aki a lépcsőn mászik fölfelé, amikor senki se figyel rá, és nagyon lassan lenyomja a kilincset, hogy bekukucskáljon a szobába, ahol a nagyanyja fekszik a ravatalon. Aztán elszalad, és rossz álmai lesznek. Tudja, egy óriási nagyanya.
Mire céloz azzal, hogy ez az igazibb?
Arra, hogy a gyerek tud valamit a világegyetemről, amit minden tudomány és minden vallás el akar rejteni.
Ransom nem válaszolt.
Egy csomó dolgot,
folytatta egykedvűen Weston.
A gyerekek félnek éjszaka átmenni a templom udvaron, a felnőttek pedig azt mondják nekik, hogy ne legyenek csacsik. De a gyerekek jobban tudják náluk. Közép-Afrikában förtelmes dolgokat művelnek az állarcos emberek ének évadján, és a hittérítők meg a hivatalnokok erre annyit mondanak, hogy babonaság. Nos, a feketék jobban ismerik a világegyetemet, mint a fehérek. Dublini sikátorokban piszkos papok rémítgetnek halállal félreszű gyerekeket, mert nem felvilágosultak. Nem is azok, csak hogy azt gondolják, ismerik a kiutat. Nincs kiút. Ilyen a valódi világegyetem. Mindig ilyen volt, mindig ilyen lesz. Erre akartam célozni.
Nekem nem egészen világos, kezdte Ranzom, de Weston félbeszakította.
Ezért fontos, hogy olyan sokáig élj, ameddig lehet. Minden, ami jó, most van. Egy vékony kis kéreg, amit életnek nevezünk. A látszat kedvéért. Aztán a valódi világegyetem jön. Mindörökkön örökké. Vastagítani a héjat akár egyetlen centiméterrel. Tovább élni még egy hétig, egy napig, egy fél óráig. Ez az egyetlen, ami számít. Maga természetesen nem tudhatja, de tudja mindenki, aki az akasztásra vár. Azt mondja, mit számít egy kis haladék? Még hogy mit számít?
De senkinek sem kell odáig jutnia, vetette ellen Ranzom.
Tudom, hogy maga ezt hiszi,
válaszolta Weston.
Csak hogy téved. Csak a civilizált emberek kis csoportja gondolkodik így. Az emberiség, mint egész, jobban tudja. Tudja, Homérosz tudta, hogy minden halott a belső sötétségbe merül el, a héj alá. Nincs tudat, minden reszket, makok, felbomlik. Kísértetek, minden vadember tudja, hogy az összes kísértet gyűlöli az élőket, akik még élvezik a héjat. Ahogy az öregasszonyok gyűlölik a lányokat, akik még csinosak. Nagyon helyes dolog félni a kísértetektől. Maga is az lesz.
Maga nem hisz Istenben, állapította meg Ranzom.
Az más dolog, felelte Weston. Kisfiú koromban éppen úgy jártam templomba, mint maga. Sokkal jelentőségteljesebbek a Biblia egyes részei, mint ahogy maguk vallásosok mondják. Nem azt mondja, hogy ő az élők istene, nem a halottaké? Ez így van. Talán létezik a maga istene, de egyáltalán nem számít, hogy létezik-e vagy sem. Nem, természetesen nem érti, de egy napon meg fogja érteni. Nem hiszem, hogy igazán világos fogalma lenne a héjról, a vékony külső bőrről, amit életnek hívunk. Képzelje el a világegyetemet egy végtelen gömbnek, amelynek az a vékony héj van a felületén. De ne feledje, hogy a vastagsága az idő vastagsága. Legjobb esetben 70 év vastag. A felszínen születünk, és egész életünk során fokozatosan merülünk lefelé. Amikor az aljára érünk, akkor jön az, amit halálnak hívunk. Belesüllyedünk a sötétségbe, a gömbbe. Ha a maga istene létezik, akkor nem a gömbben van, hanem odakint, mint a hold. A gömb belsejében kikerülünk a látótérből. Nem követ minket befelé. Mondhatja azt is, hogy ő nem az időben létezik. Micsoda vigasztaló gondolat. Más szavakkal a helyén marad. Odakint a fényben és a levegőn. Mi viszont az időben élünk. Mi az idővel mozgunk, azaz az ő szemével nézve mi távolodunk affelé, amit ő nem létnek tekint, ahová sohasem követ bennünket. Ez minden, ami nekünk jár, mindig is ez volt. Lehet, hogy Isten benne van abban, amit maga életnek nevez. Lehet, hogy nincs. Mi a különbség? Mi nem maradunk itt sokáig.
Alig, ha lehet ilyen az egész, válaszolta Ranzom. Ha az egész világegyetem ilyen, akkor mi, lévén a részei, otthon éreznék magunkat egy ilyen világegyetemben. A valóságos tény, amely úgy érint, mint szörnyűséges...
Egem!
Szakította félbe Weston.
Ez mind nagyon szép lenne, ha az érverés nem csak addig lenne érvényes, amíg maga ott marad a kérgen. Semmi köze a valódi világegyetemhez. Kezdik felfogni még a közönséges tudósok is, amilyen én voltam. Hát nem látja ennek a táguló világegyetemről, térhajlításról és atomok bizonytalanságáról szóló modern micsodának a veszélyeit? Nem körítik ilyen sok szóval, de haláluk előtt rájönnek, mint ahogy mindenki más rájön a halála előtt, hogy a valóság sem nem észszerű, sem nem egységes, sem nem semmi.
Ilyen értelemben azt is mondhatja, hogy nem létezik valós és nem valós. Igaz és hamis. Mindez csak a felszínen van. Ha megnyomod őket, utat engednek.
Ha mindez igaz lenne, mondta Ransom, akkor mi értelme volna beszélni róla?
Vagy bármi másról,
vágott vissza Weston.
Az egyetlen biztos pont, hogy nincs biztos pont. Miért akarnak ijesztgetni a kísértetek? Mert kísértetek. Mi másért?
Nekem az a véleményem, mondta Ransom, hogy a fogalom, amelyet az ember alkot a világegyetemről, vagy bármi másról, nagyrészt attól függ, hol áll.
De főleg attól,
felelte Weston,
kívül van-e, vagy belül? Minden dolog, amire vágyakozik, kívül van. Egy bolygó, mint a miénk, vagy a Perelandra például. Vagy egy szép emberi test. A színek és kellemes formák csak ott léteznek, ahol a külvalóságnak vége, ahol nincs többé. De hát mit talál oda bent? Sötétségeket, férget, meleget, nyomást, sőt, fuldoklást, tüdöset?
Néhány percig csöndben haladtak tovább a hullámokon, amelyek most növekedni látszottak. A hal szinte alig haladt.
Ez természetesen nem érdekli magát, mondta Weston. Mit törődnek maguk kéreg lakók mi velünk? Még nem volt odalent. Olyan, mint egy álom, amit valaha álmodtam, noha nem tudom mennyi belőle az igazság. Azt álmodtam, hogy holtan fekszem. Tudja, szépen heverek kiterítve egy elfekvő korteremben. Az arcomat kikészítette a temetkezési vállalkozó. A szobában nagy liliumok. Ekkor bejön valaki, aki foszladozik. Tudja, olyan, mint egy csavargó, csak nem a ruhája foszladozik, hanem ő maga. Bejön, és ott áll az ágy lábánál, és gyűlöl engem. Jól van, mondja, nagyon jó. Azt hiszed, olyan elegáns vagy a tiszta lepedődön, a ragyogó koporsód megkészül. Én is így kezdtem, mind így kezdjük. Csak várj, és meglátod, hová jutsz a végén.
Igazán befoghatna a száját, mondta Ranzo.
Aztán ott van a spiritizmus,
folytatta Weston, elengedve a füle mellett a megjegyzést.
Azt gondoltam, hogy ostobaság, de nem az. Minden igaz. Megfigyelte már, hogy minden kellemes beszámoló a haláról a hagyomány vagy a filozófusok műve. A valódi tapasztalat az egészen más. Ektoplazma, nyálkás hártyák bújnak elő a médium hasából, és nagy kuszaros katagarcokká gyűrődnek. Automatikus macskakaparás az ostobaság lapjai.
Egyáltalán Weston vagy még? Kérdezte Ransom, és hirtelen társa felé fordult. A kitartó a motyogó hang, amely annyira tagolt volt, hogy figyelni kellett rá, és mégis annyira tagolatlan, hogy a fülét kellett hegyeznie, aki követni akarta, kezdte megbolondítani.
– Ne haragudj! – mondta a hang. – Nem jó velem haragba lenni. Azt hiszem, megbánnád. – Istenem, Ransom, olyan félelmetes! – Nem érted, odalent egyik réteg hever a másikon, élve eltemetve. Igyekszel összefüggést keresni, és nem sikerül. Leszedik a fejedet, és még csak vissza sem nézhetsz, hogy milyen volt az élet a kérgen, mert tudod, hogy kezdettől fogva nem jelentett semmit.
Mi vagy te? Kiáltott fölrázzó. Honnan tudod, hogy milyen a halál?
Isten a tanú, segítek, ha tudok, de tényeket mondj. Hol voltál ezekben a napokban? Csit,
mondta hirtelen a másik. Mi az? Ransom fülelt. Biztosan érezte, hogy új elem keveredett körülöttük a hanguk nagy kórusába. Először nem tudott rájönni, mi az. A tenger most erősen hullámzott, a szél is fújt. Társa hirtelen kinyújtotta a kezét, megragadta Ransom karját.
Istenem!
Kiáltott föl.
Ó, Ransom, Ransom, megölnek minket! Megölnek, a kéreg alá löknek! Ransom, azt ígérted, hogy segítesz nekem! Ne hagyd, hogy ismét elkapjanak!
Pofa be! Mondta dühösen Ransom, mert a teremtmény annyira jajgatott és siránkozott, hogy nem hallott tőle semmit, pedig nagyon szerette volna azonosítani azt a mélyebb hangot, amely belekeveredett a szél süvítésébe és a vízbömbölésébe.
Bokahullámok! Mondta Weston.
Bukó hullámok, te ostoba, nem hallod? Föld van ott, sziklás part, nézd oda! Nem, jobbra! Pépé zúzódunk, nézd, ó, Istenem, besötétedik!
És jött a sötétség, és rettegés ereszkedett alá Ranzomra. Sohasem érzett rettegés a haláltól, rettegés a mellette lévő rémült teremtménytől, rettegés a meghatározhatatlan semmitől. Néhány percig látta még a szurok fekete éjszakában a tajték derengését. Ahogy fölfelé emelkedett, abból úgy vélte, a sziklákon törik meg a víz. Láthatatlan madarak húztak el alacsonyan a feje felett kiáltozva, nagy száncsattogással.
– Ott van Weston! – ordította. – Milyen a hangulata? Szedje össze magát! Őrültség, amit itt összehordott! Mondjon el egy gyermeki imád, ha nem tud felnőttet! Bánja meg bűneit, fogja meg a kezem, odalent a földön e pillanatban sok száz fiú néz farkas szemet a halállal. Jól fogjuk csinálni.
Kezük összekapcsolódott a sötétben, talán szorosabban, mint Ranzom szerette volna.
Nem bírom, nem bírom, hallotta Weston hangját. Tartson ki, hagyja ezt abba, ordított rá, amikor Weston mindkét kezével megragadta a karját. Nem bírom.
Hallotta megint a hangot.
– Hé! – kiáltott Ranzom. – Gyerünk! Mi az ördög van magával?
Alig, hogy ezt mondta, erős karok tépték ki a nyeregéből, szörnyű öleléssel fonták át a combi alatt, és lerántották, hasztalan próbált megkapaszkodni a hal sima testébe. A víz összezárult a feje fölött, ellensége lefelé húzta a meleg mélybe, aztán még lejjebb, ahol már nem volt meleg.